Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. Erős és együttműködő közép-európai régiót tart szükségesnek a magyar és a lengyel miniszterelnök. Aggasztónak látja Szlovákiában a jogállamiság helyzetét, az Európai Parlament emiatt uniós lépéseket követel. Kevesebb mint 2 óra van a határidőig, éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást, befizetni az adót és nyilatkozni az 1+1%-ról. Folytatódik a napos meleg idő, ma nyugaton, holnap a középső területeken alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. Mondom a részleteket. Június végén Budapesten tartanak V4 találkozót, amelyre a lengyel kormányfőt is meghívta Magyar Péter miniszterelnök. Donald Tusk elfogadta a meghívást, és azt mondta, szívesen segít Magyarország energiafüggetlenedésében is. Kovács Márton összeállítása.
Európa szíve ma Közép-Európában dobog, és nekünk kell azon dolgoznunk közösen, hogy ez minél tovább így legyen, minél erősebben verjen ez a szív.
Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is az lesz. Hozzátette, egy erős Európához erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség. Ahhoz pedig, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős, versenyképes, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régió kell. Ezért is fontos, hogy az 1000 éves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak, és megerősítik a kapcsolatot.
Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is, és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
Miniszterelnöki találkozót rendeznek a visegrádi négyek vezetőinek június végén Budapesten, jelentette be Magyar Péter, aki ugyanakkor meg is hívta a lengyel kormányfőt, és közölte, a cseh és a szlovák miniszterelnökre is számít.
A visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt.
Erről már a lengyel miniszterelnök beszélt. Donald Tusk, miután Magyar Péter kormányfővel tárgyalt, úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország politikai kapcsolata. Hangsúlyozta, ez most megváltozhat, szerinte erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett pedig az orosz energiafüggőségről is tárgyaltak Magyar Péterrel. Hozzátette, örömmel vesz részt a budapesti találkozón.
Azonos nézetet képviselünk miniszterelnök úrral, és közös az érdekünk, hogy közép-kelet-európa kezdve az északi országoktól egészen télen a politikai okoknál fogva a közös tevékenységeken keresztül az illegális migráció megállításában egy olyan hely legyen, ahol Európa sorsa is eldől.
Donald Tusk felajánlotta segítségét Magyarországnak ahhoz is, hogy csökkentse energiafüggőségét, és közösen dolgoznak majd ki egy Ukrajnával kapcsolatos európai álláspontot is, amely, tette hozzá a lengyel vezető, tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek az európai közösséghez való csatlakozáshoz szükségesek. Ezeket pedig be is fogják tartatni, hangsúlyozta Donald Tusk. Magyar Péter miniszterelnök közölte, tárgyaltak Európa energiabiztonságáról, és a jövőben a vonatközlekedés, a védelem, valamint az energiainfrastruktúra területén is szívesen fogadják a lengyel tanácsokat.
Gdanszkban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott, megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól.
Megtisztelő és megható volt a legnagyobb példaképem Károly Wojtyla, második János Pál szülőhazájában és talán nyomdokában járni, Nem használtam mondatot többször a kampány alatt, mint az ő jelmondatát. Ne féljetek, don't be afraid. Köszönöm a magyar népnek, hogy megfogadta második János Pál pápa tanácsát. Köszönöm, köszönöm.
A vasúti és a légi közlekedés fejlesztésében is együttműködik Magyarország Lengyelországgal, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter, miután lengyel kollégájával tárgyalt Varsóban. Megállapodtak abban, hogy közösen dolgoznak a kelet-közép-európai vasúti beruházások előmozdításán, és Brüsszelben is együtt lobbiznak a térség uniós forrásainak növeléséért. Vitézy Dávid szerint a varsói pályaudvar felújítása jól mutatja, hogy megfelelő politikai akarattal és uniós támogatással nagyszabású közlekedési fejlesztések is megvalósíthatók. A kárpátaljai magyar kisebbség miatt is fontos mielőbb lezárni az orosz-ukrán háborút. Erről is beszélt Magyar Péter kormányfő Lengyelországban. Orbán Anita külügyminiszter közben bejelentette, elkezdődtek a szakértői egyeztetések Magyarország és Ukrajna között. Azt mondta, a kisebbségek jogvédelme az első rendezendő feladat. Részletek Barna Pétertől.
Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, amelyeket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitottunk, jelentette be a magyar külügyminiszter. Orbán Anita kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett a kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat. Ukrajna komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogait, illetve továbbra is elkötelezett, hogy azokat az európai normáknak megfelelően biztosítsa, írta az ukrán külügyminiszter a szakértői konzultációk elindulásáról. Andrij Sibiha aláhúzta, Ukrajna arra törekszik, hogy bizalomra épülő, új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson az ukrán-magyar viszonyban, illetve a kétoldalú kapcsolatok, valamint a kisebbségi jogok mellett Ukrajna EU csatlakozására összpontosítanak. Az ukrán elnök pedig kedden külön hangsúlyozta a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatok fontosságát. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, Kijev is abban érdekelt, hogy javuljon a két ország viszonya. Rendkívül fontos, hogy csapataink kapcsolatban álljanak Magyarország új vezetésével. Ukrajna érdekelt a normális, jó szomszédi kapcsolatokban és a teljes körű együttműködésben. Mi megtesszük a magunk részét azért, hogy ez megvalósuljon. Ukrajna és Magyarország viszonyát az elmúlt években jelentősen rontották azok a törvények, amelyek drasztikusan szűkítették a kárpátaljai magyarok anyanyelv használati lehetőségeit az iskolákban és a közéletben. Kijev a korlátozásokat elsősorban az orosz kisebbség miatt hozta, viszont nem vette figyelembe, hogy ezzel a többi kisebbségi jogai is sérülnek. Volodymyr Zelenszkij a közelmúltban többször kiemelt célnak nevezte, hogy Ukrajna és Magyarország között aktív és konstruktív párbeszéd induljon, illetve rendezzék a két ország kapcsolatát.
A Tisza kormány megalakulása lehetőség egy új fejezet megnyitására Ukrajna és Magyarország között.
Magyar Péter Varsóban azt mondta, bízik benne, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól szóló tárgyalások gyorsak és eredményesek lesznek. Szerinte ez az előfeltétele annak, hogy Magyarország jóvá hagyja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitását.
Hiszen ez a fejezet pont a jogállamról és a demokráciáról szól. Szerintem az egy erős jelzés lenne ukrán részről is, hogy mielőtt ez a fejezet megnyílik, előtte rendezni tudják a saját állampolgáraik a magyar kisebbség helyzetét.
Az új kormány célja, hogy biztosítsa a magyar kisebbség 2014 előtti jogait, amelyeket Ukrajna eltörölt. Erről a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója beszélt. Siklósi Péter szerint úgy tűnik, Ukrajna hajlandó a megegyezésre.
Ukrajnának az, amit kérni akar, az leginkább az Európai Uniós csatlakozásnak a beindítása, felgyorsítása, hogyha úgy tetszik, az első fejezet megnyitása, és majd még meglátjuk, hogy még mi egyéb. Ugye Magyar Péter azt kijelentette, hogy Magyarország fegyverrel és pénzzel továbbra sem hajlandó Ukrajnát támogatni.
Magyar Péter Varsóban arról beszélt, reméli, hogy június elején személyesen is tud majd találkozni az ukrán elnökkel Beregszászon.
Ukrajnában egyre több civil áldozatot követel a háború. Részletek Iváncsik Attilától.
8 ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás az éjszakai rossz drón támadások miatt. A célpontok között milliós megyeközpontok, például Harkiv, Odessa és Dnyipro is voltak, több mint 10 civil megsebesült. A kijevi sajtó arról ír, hogy csak áprilisban mintegy 240 civil vesztette életét, 1400-an pedig megsebesültek az orosz támadások következtében. Ez másfél éve a legmagasabb egyhavi szám. A kijevi kormány adatai szerint a háború Ukrajnában eddig összesen mintegy 16 ezer ember életet követelt, a sebesültek száma megközelítette a 45 ezret. Szárazföldön sem csökken a harcok intenzitása. Az orosz csapatok moszkvai tájékoztatás szerint elfoglalták Volohivka települést, ami a kelet-ukrajnai megyeközpont Harkiv mellett van, így már megközelítették az egymilliós várost. Közben az ukrán határőrszolgálat arról számolt be, hogy eddig mintegy 70 ezer olyan hadköteles férfit fogtak el, aki a határon átszökve próbált meg elmenekülni Ukrajnából. A jelentés szerint sokan Lengyelországba, Romániába és Magyarországra próbálnak eljutni a hegyvidéki és erdős részeken keresztül, hogy elkerüljék a katonai szolgálatot a fronton.
Uniós lépéseket követelt Szlovákiával szemben az Európai Parlament a közösség értékeinek és a közös költségvetésnek a védelme érdekében. Összefoglaló Berek Patriciától.
Aggódnak a Beneš dekrétumok miatt és intézkedéseket követelnek az Európai Parlament képviselői Szlovákiától. Strasbourgban a plenáris ülésen az Európai Parlament arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy értékelje, fennáll-e a veszélye annak, hogy Szlovákia súlyosan megsérti az unió alapértékeit. Az ülésen 347 igen szavazattal, 165 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett a képviselők úgy foglaltak állást, hogy Szlovákiában aggasztóan romlik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete. Az állásfoglalásban az Európai Parlament aggodalmát fejezte ki a kollektív bűnösség elvén történő visszamenőleges vagyonelkobzásról szóló jelentések miatt, amelyek a Beneš dekrétumok alapján főleg a magyar kisebbséget érintik. Az uniós parlament felszólította a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a II. Világháború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat. Az állásfoglalás azt is megállapította, hogy rendszer szintű hiányosságok veszélyeztetik Szlovákiában az EU pénzügyi érdekeinek védelmét. Az uniós képviselők követelték azt is, hogy az EU indítson kötelezettségszegési eljárásokat Szlovákiával szemben, és alkalmazzák az EU jogállamisági feltételrendszerét is.
Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Megszólalt a kegyelmi ügy részleteiről az ügyvéd, akire Magyar Péter miniszterelnök utalt. Gaudi Nagy Tamás közösségi oldalán azt hangsúlyozta, a kegyelmi kérelmet nem ő írta, nem ő nyújtotta be, és semmilyen tisztességtelen lépést nem tett. Egy felülvizsgálati indítvány benyújtásában azonban vállalta K. Endre képviseletét. A kegyelmi ügyre Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő úgy reagált, komoly politikai erők mozogtak K. Endre ügyében. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Feltöltöttünk dokumentumokat.
Kedden hozta nyilvánosságra a kegyelmi ügy egyes dokumentumait a Tisza kormány. Magyar Péter miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a megszokottól eltérően történt a kegyelmi eljárás.
Ugyanazon a napon jegyzi ellen, vagy írja alá Novák Katalin a kegyelmet, és még aznap ellenjegyzi az akkori igazságügyi miniszter ezt a kegyelmi kérvényt. Azt mondhatom önöknek, annélkül, hogy az összes ilyen dossziét ismerném, hogy ilyen soha nem történt.
Novák Katalin 2023-ban adott kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. A férfit azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában. A közzétett dokumentumok szerint Varga Judit akkori igazságügyi miniszter és a tárca kegyelmi főosztálya nem javasolt kegyelmet adni K. Endrének. Novák Katalin azonban mégis megadta azt, Varga Judit pedig ezt ellenjegyezte.
Valótlan, alaptalan, indokolatlan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban ebben az ügyben.
Ujjes Gergely szerint mostanra egyértelművé vált, hogy az előző kormány nem tudott az ügyről, reagált egy videóban a Fidesz frakció vezetője.
Hiszen most feketén-fehéren az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott, ez kizárólag a köztársasági elnök döntése volt, amit az igazságügyi miniszter ellenjegyzett. Ezért mindazok a vádak, amelyek ezzel kapcsolatosan elhangzottak, azok alaptalanok.
A felesége megkeresett, hogy segítsek célba juttatni a kegyelmi kérvényét.
Balogh Zoltán egy korábbi interjúját osztotta meg közösségi oldalán, amelyben a kegyelmi ügyben betöltött szerepéről beszélt. Ebben elismerte, hogy találkozott K. Endrével, miután a férfi felesége megkereste őt a kegyelmi kérvénnyel. Ezután ő volt az, aki megkereste Novák Katalin akkori köztársasági elnököt, és kérte a döntés meghozatalára. A református püspök most azt írta, ennél többet ma sem tud, és nem kíván mondani az ügyről.
Annyit tudok mondani, hogy én magam nagyon-nagyon szeretem a katalán népi művészetet. Érti, aki érti, aki nem érti, nem érti.
A kegyelmi kérvény kapcsán Magyar Péter egy ügyvédet is emlegetett, akinek a nevét nem hozta nyilvánosságra, szavaival utalt rá. Kedden este kiderült, Gaudi Nagy Tamásról lehet szó, aki egy hosszú bejegyzésben írt az ügyről, miután K. Endre feloldotta őt a titoktartás alól. Gaudi Nagy Tamás szerint a kegyelmi kérelmet nem ő írta, nem ő nyújtotta be és semmilyen tisztességtelen lépést nem tett. Kifejtette, K. Endre jogerős elítélése után vállalta az ügyét felesége megkeresésére. Felülvizsgálati indítványt nyújtott be 2022-ben, amelyet a kúria egy évvel később elutasított. A kegyelmi kérelmet pedig K. Endre felesége nyújtotta be, és annak pozitív elbírálása az ügyvédet is meglepte. A kegyelmi ügyre Tarjányi Péter is reagált. A biztonságpolitikai szakértő azt írta, egyre zűrzavarosabb az ügy, és úgy néz ki, komoly politikai erők mozdultak meg K. Endre megmentésére. Szerinte az a kérdés, hogy miért volt ennyire fontos ez az ügy a Fidesz kormánynak. A szakértő úgy fogalmazott, olyan, mintha csak a jéghegy csúcsát látnánk.
Tavaly országos átlagban 23,5%-kal drágultak a lakások Magyarországon. Az idei első negyedévben viszont a Magyar Nemzeti Bank elemzése alapján lassult az áremelkedés üteme, mondta a jegybank ingatlanpiaci elemzések osztályának vezetője. Winkler Sándor az MNB lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatóján arról is beszélt, hogy az első negyedévre 10 éves csúcsra emelkedett a budapesti új lakáskínálat. Ehhez még csak kismértékben járultak hozzá az Otthonstart program miatt megvalósuló kiemelt beruházások. Ezek a közeljövőben még tovább bővítik a kínálatot. Az idei év végére összesen mintegy 16 ezer új lakás átadására számítanak. Winkler Sándor arra is kitért, hogy a szeptemberben bevezetett Otthonstart program átrendezte a lakáspiaci forgalmat.
A hitel segítségével megvalósult lakásvásárlások aránya az rekordmagasra 60% felé emelkedett. Az Otthonstartot döntő többségében, ugye 90%-ban használt lakásra fordították a hitelfelvevők. Az elérhetőséget lényegesen javította a program, jövedelmi oldalról ugyanakkor ugye a lakásárak emelkedésével a nominális önerő szükséglet is növekedett, ezzel pedig ugye a belépési korlát is nőtt a lakáspiacra.
Több mint 11%-kal nőtt a nettó átlagkereset Magyarországon egy év alatt, az inflációt is figyelembe véve. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagbér, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Szakértők szerint ez a fogyasztást is növeli, ami hozzájárul a gazdaság erősödéséhez. Részletek Dorogi Zsuzsannától.
A minimálbér az év elején 11%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal nőtt, a munkaadók jelentős része ehhez igazította a magasabb jövedelmeket is. Vannak olyan cégek, ahol 13. havi bért is fizetnek a dolgozóknak.
Az elmúlt évhez képest a kormány által ugye a minimálbért megemelték 2-11%-kal, mi azon fölül még plusz 10%-ot adtunk a dolgozóknak. Nagyon fontos, hogy megtartsuk őket, hiszen egy új munkaerőt kiképezni, az sokkal nehezebb, mint a régit jól beváltott megtartani.
Márciusban a KMSH adatai szerint 9,2%-kal nőtt a bruttó és 11,3%-kal a nettó átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest, míg a bruttót a minimálbéremelés, a nettót a magasabb összegű családi adókedvezmény és a két gyermeket nevelő 40 év alatti édesanyák SZIA mentessége hajtotta fel. Ahogy emelkedtek a keresetek, nőtt a fogyasztás is. Márciusban csaknem annyival vásároltak többet arányaiban az emberek, mint amennyivel nőtt a fizetésük.
Azt lehet mondani, hogy körülbelül 7-8%-kal nőtt a kereseteknek a vásárlóereje, a reálértéke, tehát az a termékkör, amit meg lehet vásárolni a fizetésekből. Ez pedig teret ad arra, hogy a háztartások több, nagyobb mértékben tudjanak fogyasztani, a fogyasztás bővülése pedig összességében a gazdasági teljesítményt is pörgeti.
Mondta Horváth Sebestyén, az Okonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Márciusban a bruttó átlagkereset 779.800, a nettó pedig 546.000 forint volt, mivel a reálkereset 9,3%-kal nőtt. Elemzők szerint a fogyasztás további növekedésére lehet számítani, ami a gazdaság teljesítményét is erősítheti.
Ma éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást. A felajánlható adó 1+1%-áról szintén eddig lehet nyilatkozni. Csüri Fannina összefoglalója.
Aki eddig nem nézi meg a bevallási tervezetét, nem módosítja vagy nem küldi vissza, annak is május 20-án éjfélkor úgy, ahogy azt a NAV kiajánlotta, érvényessé válik a bevallása.
Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Nincmajer Szilvia hangsúlyozta, ez viszont az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra nem vonatkozik. Nekik nem lesz automatikusan érvényes a bevallásuk, tehát mindenképpen be kell küldeniük, ha pedig szükséges, ki is kell egészíteniük a tervezetet. Hozzátette, annak is érdemes megnéznie a kimutatást, aki tavaly jogosult volt adókedvezményre, viszont eddig még nem vette igénybe azt.
Ezek a kedvezmények nem vesznek el, mert még az elévülési időn belül, tehát 5 évig ez még visszakérhető, de most a legegyszerűbb a bevallásban van egy kis filmünk, azt végig lehet nézni, másfél perc, nagyon könnyen kitölthető, és így a legegyszerűbb visszakérni az adót.
Nincmajer Szilvia elmondta, annak is módosítania kell a tervezetet, akinek 2025-ben volt olyan jövedelme, amelyről a NAV-nak nincs teljes körű tudomása. Ilyen lehet például a lakás kiadásból vagy eladásból származó bevétel. Hangsúlyozta, ma van a határideje az eddig be nem fizetett adók rendezésének is. Aki nem tudja ezt éjfélig megtenni, a bevallásban pótlékmentes, legfeljebb 12 havi részlet fizetést kérhet. A kommunikációs vezető a Krónikának arról is beszélt, hogy akinek van visszaigényelhető adója, a pénzt bankszámlára utalva vagy postai úton készpénzben is várhatja. Ennek módjáról szintén a tervezetben kell rendelkezni. Fontos, hogy az 1+1%-okról is éjfélig kell nyilatkozni.
Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó, aszbesztel szennyezett kőzuzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet a botrányban. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Cserei Judit összefoglalója.
Figyelmeztető tábla jelzi, hogy tilos parkolni a Lukácsháza és Kőszeg közötti horgásztónál. Az Albertitó népszerű a horgászok körében, de a burkolatban azbesztet találtak, ezért csak a füves területre hajthatnak rá. A Horgász Egyesület országos bajnokságot szervezne ide, de az azbeszt miatt kérdéses, hogy ez megvalósulhat-e.
Ahol tiltott a vízügyi igazgatóság által, ott értelemszerűen nem lehet megállni. Illetve a versenyeknél, az országos versenyeknél meg tudjuk azt tenni, hogy online végezzük a sorsolást, illetve a technikai tájékoztatást.
Mondta a MOHOSZ alelnöke Puskás Norbert. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet az aszbeszt botrányban. A burgenlandi bányákból származó rákeltő kőzuzalékkal több száz magyar településen terítettek le utakat és magánterületeket. Szombathely, Pozsog, Zalaegerszeg és Sopron is érintett. Kőszegen is óvintézkedést vezettek be a szennyezés gyanúja pandémia miatt. Parkolókat zártak le, az érintett utakat pedig folyamatosan locsolják. Most arra kiderült, hogy a vizsgálatok eredménye pozitív.
Megérkeztek egyrésztről a áprilisban megnyitott labormérésnek vizsgálatoknak az eredményei. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy Kőszegen 29 helyszínen történt mintavétel, és ezeken a mintavételi helyeken minden esetben beigazolódott, hogy ott valóban van azbesztartalmú kőzet az út felszínen.
Tette hozzá Básti Béla, Kőszeg polgármestere. A Vasvár megyei kormányhivatal közösségi oldalán közölte, valószínűsíthető, hogy a korábban bezárt bányákhoz hasonlóan a Rohonci bánya is érintett, ezért megkezdték az onnan származó kőzuzalék vizsgálatát.
Tárcaközi azbest munkacsoport jön létre.
A kormány közben szakértői munkacsoportot állít fel az Ausztriából érkező azbest kivizsgálására és a kár elhárításra. Az a cél, hogy a felelősöket megtalálják. Magyar Péter miniszterelnök Lengyelország után csütörtökön Ausztriába látogat, ahol az azbest ügyről is tárgyalhat majd.
A gyermekvállalástól az újszülött világra jöttéig Magyarországon először kísértek végig egy folyamatot teljes egészében állami keretek között a preimplantációs genetikai eljárás alkalmazásával. A módszer ritka genetikai eltérések okozta betegségek kiszűrésére alkalmas. A mostani esetben mindkét szülő genetikai kódja tartalmazza az öröklődő gerincvelő eredetű izomsorvadást, vagyis SMA-t okozó eltérést. A vizsgálatot is tartalmazó eljárás ugyanakkor ki lehet zárni a betegséget. Nagy Viktória összeállítása.
Csongor május 11-én született, és 4 fős lett a családunk.
Cserti Csapóné Nogli Klaudia második gyermeke teljesen egészségesen született. Az első gyermeküknél azonban 6 hónapos korban az SMA nevű ritka genetikai betegséget diagnosztizálták.
Egyre kevesebbet tudta emelni a fejét, már nem úgy mozgatta a lábát, nem tudott átfordulni.
A vizsgálatok alatt derült ki, hogy mindkét szülőnek van olyan genetikai eltérése, amelyek együttes jelenléte SMA-t okozhat a születendő gyermekben, és 25% volt a valószínűsége annak, hogy a következő gyerekük is beteg lesz. Hogy ezt elkerüljék, a genetikai vizsgálattal egybekötött mesterséges megtermékenyítés mellett döntöttek.
Preimplantációs genetikai diagnosztika, amiről most beszélünk, akkor alkalmazható, ha a családban van egy nagyon súlyos genetikai betegség, amelyet korábban felismerünk.
Mondta az eljárásról a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris diagnosztikai laboratórium tudományos főmunkatársa, aki a genetikai vizsgálatot felügyelte. Kósa János biológus hozzátette, az eljárás lényege, hogy a megtermékenyülés után a preembrióknál már 5 naposan elvégezhető az a DNS vizsgálat, amellyel megállapítják, hogy érintettek-e az adott betegségben. A Lombék programban pedig már csak azokat az embriókat választják ki beültetésre, amelyek nem örökölték a súlyos génhibákat. A beavatkozással olyan más súlyos betegségeket is lehet azonosítani, mint a cisztás fibrózis, a Huntington-kór vagy a Turner-szindróma. Kósa János hangsúlyozta, az eset azért különleges, mert ez az első Magyarországon, hogy a teljes folyamatot állami keretek között végezték.
Az első genetikai tanácsadástól egészen a megszületésig az állami rendszeren belül történt a vizsgálat és a teljes terhes gondozás is. Rettentően büszkék vagyunk arra, hogy ez a kisfiú SMA betegség nélkül született. Ez egy óriási együttműködés, ez több mint 20 ember nagyon folyamatos együttműködésének az eredménye. Ebben a konkrét esetben, ha jól számolom, 17 hónap volt az első találkozástól a gyermek megszületéséig.
Az egyetem korábban ismertette, a vizsgálat csak bizonyos, a jogszabályok által leírt és azonosított genetikai eltérések esetén végezhető. Amennyiben a pár úgy dönt, hogy igényli az eljárást, a genetikus szakorvos szakmai állásfoglalást kér a szakmai kollégiumok klinikai genetikai tagozatától, és a testület támogató döntése után indítható a genetikai vizsgálattal kiegészített Lombik bébi kezelés.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, egy-egy zápor zivatar holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is többfelé megerősödik a szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé hűl a levegő, holnap délután 22 és 27 fok közötti hőmérséklet várható. Budapesten 21 órakor 19 fokot mértek, a légnyomás 1019 hektopaszkál, mérsékelten emelkedik. Ez volt a késő esti krónika, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Szilágyi Zsolt nevében is elköszön Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsorajánlat.
Kalendárium.
A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának következő évadáról stúdió vendégünk Betterman Jákob, a zenekar Fagott szólamvezetője mesél. Pünkösdi örökség, ünnep a Szentendrei Skanzenben a hétvégén, és az Addikt című előadás a Fővárosi Magyar Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anyagyermekei.
A hit ösvénye, a Punta Coral hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.